Ha azt mondjuk, hogy az utolsó időben vagyunk, akkor már-már annyira megszokottá válik, hogy sokszor nem is veszünk komolyan. Sokszor úgy, ahogy szoktuk mondani, közhelynek számít, és teljesen természetes. Aztán fölteszünk a kérdést, hogy mit jelent az, hogy az utolsó időben vagyunk. Mikor kezdődött el ez az utolsó idő? Vagy egyáltalán elkezdődött-e már? Annak idején, amikor a világháború lángba borította a világ nagy részét, így Európát, és nagyon sok ember volt, aki úgy gondolkozott, hogy itt van a vég, nem is érdemes elvetni már a gabonát, mert úgyse lesz aratás vég a világnak. Igen, ám csak a Szentírás egyértelműen mondja azt, hogy amikor majd hallotok háborúkat, vagy háborúk híreit, akkor ne rémüljetek meg, mert ez még nem a vég. Ugyanis még bizonyos dolgoknak be kell teljesedni. És ez a Máté Evangélium 24. részében van leírva, hogy Jézus elmondja az ő tanítványainak, amikor megkérdezték az utolsó idők jeleiről őt, és még felsorol néhány dolgot, ami én azt gondolom, hogy nagyon sokunk számára egyre világosabbá teszi, hogy közeledik a vég. Az egyik ezek közül az, amikor azt mondja, hogy hát sokan majd megbotránkoznak, és egyik a másikat elárulja. Itt egyértelműen a kereszténységről szól. És most szeretném különös hangsúllyal felhívni a figyelmet arra, amikor Jézus azt mondja, hogy az Istennek, az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik az egész világon, és akkor jön el a vég. Na most, ha belegondolunk a második világháború idején, ami hát most már közel 60 éve ért véget, még egyáltalán nem hirdetett az egész világon az evangélium. Egyáltalán nem, sőt nagyon sok olyan területe volt még a Földnek, a már akkor is ismert világnak, ahova még nem jutott el Krisztus evangéliuma. Nem ez a helyzet ma. De én nem csak arra gondolok, amikor a misszionáriusok elviszik az evangéliumot a Föld minden részére, az eddig általunk és ő általuk is ismeretlen népekhez, hanem sokkal inkább most arra gondolok, ami a szemünk előtt beteljesedik, hogy a világhálón, ugye ami a nevében is tartalmazza, tehát az internet, mint világháló, hirdettetik Isten országának evangéliuma immár az egész világon. És különös, hogy olyan helyeken, ahol nagyon nagy szegénység van, és az emberek szó szerint viskókban laknak, de nagyon sok helyen ott van az internet, a világháló, és ezen keresztül elérhető jó és gonosz egyaránt. Éppen úgy, mint ahogy fönt vannak a bűnös oldalak, az erkölcstelen filmek, ugyanúgy megtalálható rajta az Istennek lévő igéje is, mely hirdetetik mindenit. Ezt azért szeretném elmondani, mert ez egy olyan jel, ami a szemünk előtt beteljesedik, és azt mondja akkor Jézus, hogy akkor jön el a vég. Még egy különös dolog, amire szeretném a figyelmet fölhívni, az pedig az, amikor Pál apostol a Tesszalonika berieknek írja, hogy senki titeket meg ne csaljon, mert nem jön el az Úrnak napja addig, míg meg nem lesz a hittől való szakadás, és meg nem jelenik a veszedelemnek ama fia. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy itt az Antikrisztusról beszél. Összehangban van az, amit a Jelenések könyve 13. részében leír János apostol, amikor megmutatta neki Jézus Krisztus, ami elkövetkezendő erre a világra, mégpedig amikor látott feljönni egy fenevadat, és ott sok mindent ír, de egy dologra szeretnék most odafigyelni és szólni, az pedig az, hogy ennek a fenevadnak uralkodása lesz az egész Földön, minden népek fölött. Ha most ezelőtt csak 30 évvel ezelőtt valaki mondta nekünk, vagy olvastuk ezt az igét, hát nem nagyon tudtuk elképzelni, hogy hogy lehet az egész Földet ellenőrzés alá vonni. Hogy lehet uralkodni az egész világ emberei fölött. Azt hiszem, hogy különösen a fiataloknak, de már az idősebbeknek is ez egyre inkább nem kérdés. A technika olyan szintre jutott, hogy ez gyakorlatilag technikai oldalról már megvalósítható. Aztán látunk egy olyan jelenséget, ami igencsak mindjártunkat foglalkoztat, amit úgy nevezünk, hogy migráns kérdés. Nem akarok ebbe belebonyolódni, és soha nem szeretnék olyan dologról beszélni, aminek nem látjuk a végét, ugyanis valaki nagyon bölcsen úgy fogalmazott, hogy olyanok a proféciák, és ez legyenek a ótestamentumi proféták által megjövendőbb dolgok, vagy akár a Jelenések könyvében, vagy Jézus Krisztus által adott proféciák, mint a ködben levő tárgyak. Minél közelebb érünk hozzájuk, annál inkább kirajzolódnak a körvonalai, és amikor egész közel érünk hozzá, akkor fel fogjuk őket ismerni. Így vagyunk az utolsó idők jeleivel is. Amikor még messze vagyunk tőlük, akkor még nagyon homályosak. Ahogy közeledik, és ahogy egyre inkább körvonalazódik előttünk, annál inkább fölismerjük, és összeegyeztetjük avval, amit a ige ír. És most szeretnék Dániel prófétára utalni, aki az ő könyvének 12. részében ír arról a nagy nyomorúságról, amely soha nem volt, mióta nép kezdett lenni, így írja. És a végén azt mondja neki az Úr, hogy Dániel, pecsételd be ezeket, amiket most mondtál, tehát a proféciákat, mert a végidőkre vannak. Egész a végidőkig ezt senki nem értette, maga Dániel se. De azt mondja, hogy az utolsó időben megnövekszik a tudás, megnövekszik az értelem, és az értelmesek értik, de az istentelenek közül senki nem érti. És ez egy óriási kiváltság számunkra, és akkor kiváltság, ha mi valóban Istennek tetsző életet élünk, és valóban akarjuk érteni, és vigyázó szívünk van, és keressük az igében, és sokat imádkozunk, és várjuk vissza Jézus Krisztust, megkapjuk ezt a kiváltságot Istentől, hogy igenis látni fogjuk a jeleket. Igenis érzékeljük azt, hogy közel van, és sajnos azt kell mondani, hogy ez egyáltalán nem mindenkire vonatkozik. És én nem tudom, hogy az itt ülők közül, a gyülekezet tagjai közül, vagy a barátai közül, kik azok, akik valójában érzékelik, hogy milyen időben élünk, és vannak-e olyanok, akik ezt nem érzékelik. Mert kétféle keresztény van, független attól, hogy milyen sokféle vallás van ma a világon. Az egyik keresztény, az egyik hívő az, aki minden nap várja, hogy jöjjön vissza az ő ura. A másik pedig eszik és iszik, és veri az ő szolgatásait. Ez azt jelenti, hogy elfoglalja magát a világi dolgokban teljesen. Tehát itt egyetlen egy dolog a mérvadó és a kérdés, az pedig nem a tudomány, nem az, hogy mit tudunk, vagy mit ismerünk, hanem az, hogy várjuk-e vissza Jézus Krisztust, mert ha várjuk vissza Jézus Krisztust, akkor egészen biztos, hogy az ő visszajövetelének jeleit is meg fogjuk ismerni, és nem fog bennünket váratlanul érni. És ez a kérdés. Ez a kérdés a ma esti órában is, amikor szeretném föltenni nyomatékosan, mindnyájan tegyük föl magunknak a kérdést, hogy vajon az elmúlt napon, az elmúlt héten hányszor jutott eszünkbe az, hogy Jézus Krisztus visszajöhet? Lehet, hogy éppen ma. Vagy kellnek ugye napjaink, hogy annyira el vagyunk foglalva a hétköznapi dolgokkal, a saját elgondolásainkkal és terveinkkel, hogy eszünkbe se jut, föl se merül, hogy lehet, hogy Jézus ma visszajön. Mert ha ez így van, akkor szomorú, de váratlanul él bennünket. Olyan Jézus Krisztus várása, mint egy jó házi asszony, akihez bejelentkezik egy vendég, és azt mondja, hogy a kora esti órákban szeretnék elmenni hozzátok. Nem mondja meg a pontos érkezését. De a jel, az megvan, megmondja, hogy a kora esti órákban, tehát amikor már sötétedik, körülbelül akkor jövök el. Mit csinál a jó házi asszony? Készen várja, elkészíti az ételt, kitakarítja a lakást, és nem akkor kapod, amikor megjelenik a vendég. Valószínű, hogy nem fog elmenni aludni akkor, és nem megy el otthonról, hanem várja. Az se jelenti, hogy ölbetett kézzel fogja várni, lehet, hogy leül olvasni, és lehet, hogy teszi még az ő dolgát, de a szeme mindig az ajtón van, és a kutyaugatásra azonnal odafigyel, hogy vajon megérkezett-e a vendég. Nem tudja meglepetésszerűen érni a vendég érkezése. Így kell, hogy legyünk mi is, amikor Jézust várjuk. Tesszük a dolgunkat, mert dolgozni kell az utolsó nap, lesz vetés és aratás, és az élet teljesen természetes medrébe folyik az utolsó napig. A kérdés nem az, hogy bennünket éppen munkában talál-e az Úr Jézus, vagy éppen ágyban talál és alszunk, mert éjszaka jön el. A kérdés az, hogy valóban kész vagyunk-e, és nem váratlanul jön el. És akkor most rátérünk arra az igére, amit olvastunk. Mielőtt a Laodicea gyülekezet állapotával foglalkozunk, és szeretnék röviden végigmenni az egyház történelmen, és amikor a Jelenések könyvét megírta János apostol. Jézus Krisztus úgy adta át ezt az üzenetet, mint olyan dolgokról beszél, amik meg fognak történni a jövendőben. Jól tudjuk, hogy János, amikor a Pátmos szigetén volt és megkapta a kijelentését Krisztusnak a jövő időkre vonatkozólag, tehát egy proféciát, akkor már letelőbe volt az apostoli idők, letelőbe voltak az első keresztény, az úgynevezett őskeresztény idők, és a gyülekezet egy krízisen kezdett, egy válságon kezdett keresztül menni. Az első gyülekezet, és ez az egyház történelemben az első korszak, az efézusi gyülekezet, amelyik ugyan még megtartotta valamilyen szinten a buzgóságot, és ragaszkodott az Úrhoz, de már az első szeretetet elhagyta. És itt gondolok arra, hogy az apostolok idejében, amikor mindenük közös volt, és olyan nagy volt a gyülekezetben a szeretet, olyan nagy volt a buzgóság, és az Úrért égett az ő szívük, és ez a láng olyan nagy tüzet gerjesztett, hogy a világi emberek, azok az emberek, akik nem voltak megtérve, megtérés nélkül egyik sem merte magát közéjük elegyíteni, így írja az ige. Viszont minden nap Isten szaporította a gyülekezetet a megtérőktől. És aztán sajnos elkezdődött a hanyatlás, mint ahogy ez szokott lenni, nemzedékről nemzedékre terjedt a hit, és a több nemzedék után ez az első szeretet meghanyatlott. És nem akarom minden levelet most kirészletezni, de nagyon jól tudjuk, hogy a következő egyház történeti korszak az a legkegyetlenebb és legvéresebb üldözés volt, ami igazából Néró császár idejében is elkezdődött, de Diokletianus császár idejében írta el a csúcspontját, amikor szinte teljesen kiirtották a keresztényeket a földről, a római birodalomból. Egy rettenetes, kemény, véres üldözés volt. Amikor ez befejeződött, akkor jött a legnagyobb tragédia a kereszténységbe, az pedig volt az úgynevezett konstantini időszak, amikor Konstantin császár felismerte azt, hogy hát a keresztényeket nem lehet kiirtani fegyverrel, a kereszténységet nem lehet elpusztítani tűzzel és karddal, hanem egészen egyszerűen nagyon jól tudta, hogy mi volt az, ami bálámi tanács volt, csak úgy lehet őket elpusztítani, ha összeolvasztjuk a világot és őket. Ha összeolvasztjuk a hatalmat és a kereszténységet. Jézus egyértelműen megmondta, az én országom nem e világból van, tehát Isten országa és e világ összeolvaszthatatlan egymással. És amikor ez megtörténik, akkor elindul egy hanyatlás. Aztán ezt követte a reformációkora, majd ezt követte egy újabb ébredési hullám, ami óriási üldözésekben torkolott, és nagyon jól tudjuk, ahogy Jézus mondta, ha engemet üldöznek, titeket is üldözni fognak. Minden igaz alapon levő keresztény közösséget üldöztek. Hogy miért nem üldöznek bennünket most? Miért van ez a nagy szabadság? Elgondolkodtató. Én azt szeretném, ha mindenki maga adná meg magának a választ, hiszen azt mondja Pál apostol, hogy mindazok, akik Krisztusban igazán akarnak élni, üldöztetni fognak. Lehetetlen dolog, hogy háborúság nélkül éljünk a Földön, hogyha mi Krisztust valóban szolgáljuk. Az lehet, hogy nem a jelenlegi hatóság, vagy a nagyegyházak, de egészen biztos, hogy vagy a családunkban, vagy a munkahelyünkön, vagy bármilyen körülményeink között a sátán fog találni olyan embereket, akik miatt háborúságot kell szenvednünk. Azért, mert semmiképpen nem szenvedheti el a sátán, hogy mi Istennek szentelt életet éljünk, különösen pedig nem az, hogy hirdessük az evangéliumot. És így jutunk el az utolsó korszakig, a Laodicea korszakig, ami lezárja a kereszténység történetét. Lehet ezen vitatkozni, lehet ezt esetleg érvekkel alátámasztani, vagy ellenérvekkel megtámadni, hogy most vajon ebben a korszakban élünk-e. De itt a Laodicea korszakban van egy nagyon szomorú kijelentés, ami úgy gondolom, hogy önmagába véve nehezíti meg ennek a korszaknak a megértését. Szeretném az utolsó verset, ami minden egyes gyülekezethez szóló levélnek az utolsó verse, kihangsúlyozni, akinek van füle a hallásra, hallja. Aki meg akarja nyitni most az ő szívét, és be akarja engedni az igét az ő szívében, az meg fogja hallani és meg fogja érteni. És ez a probléma, ez a gond, ami leginkább ezt megnehezíti, az, hogy azt gondolod, hogy nálad minden rendben van. Azt gondolod, hogy azzal, hogy eljársz a gyülekezetbe, azzal, hogy dicséred az Isten, azzal, hogy betartod a gyülekezetednek szokásait, azzal, hogy olvasod a Bibliát, azzal, hogy ha fölkelsz reggel, imádkozol, te már jó hívő vagy. Azt gondolod, hogy nálad minden rendben van. Azt gondolod, hogy meggazdagodtál. Semmi nélkül nem szűkölködsz. És ez a legnagyobb probléma. Mert hogyha önteltek vagyunk, ha mi azt gondoljuk, hogy ez teljesen normális élet, ahogy élünk, akkor eszünk ágában sincs, hogy elgondolkozunk azon, hogy meg kéne térni. Természetes, hogy aki azt gondolja, hogy nem beteg, az nem megy el az orvoshoz. Ez volt a farizeusi állapot. A farizeusoknak ez volt a legnagyobb bűnük. Nem kellett nekik Jézus Krisztus. Mi látunk, nincs szükségünk orvosra, nem vagyunk betegek, miért menjünk Krisztushoz? És az utolsó idő kereszténysége, az utolsó idő gyülekezetei, és ezek mi vagyunk, ne gondoljunk másra, és legyünk nagyon hálásak most Istennek, hogy föl akar rázni bennünket, és fölhívni a figyelmünket. Az utolsó idő gyülekezetének egyik legnagyobb problémája, hogy nem tudod, hogy nyomorult vagy, szegény és mesítelen vagy. Azt gondolod, hogy minden rendben van. Pusztán azzal, hogy járunk a gyülekezetbe, és ezzel egy szóval sem akarom mondani, hogy nem kell járni, hogy olvassuk az igét. Természetes, hogy olvasni kell az igét. De amikor eljön az utolsó idő kereszténységére, a mi időnkre, ez a nagyon nehéz állapot, ami a Laodicea gyülekezethez itt levélben van leírva, itt egy dologra szeretném nyomatékosan fölhívni a figyelmet. Figyeljük meg, erre a gyülekezetre egyetlen dicsérő szava nem volt az Úrnak. Az elmúlt időkben az előző 6 gyülekezetre volt dicsérete és volt elmarasztalása. Minden esetben azt mondta, téri meg. Azt akarta, hogy megtérjen a gyülekezet. Természetes, hogy az utolsó idő gyülekezetére is ezt szeretné az Úr, hogy térjen meg. Itt semmiféle elismerés már nem hangzott el, csak elmarasztalás. De van azért itt egy csodálatos dolog, akiket szeretek, azt megdorgálom. Tehát Jézus Krisztus szeretete az ő gyülekezetéhez egy picit sem csökken. Egyáltalán nem szeret bennünket kevésbé, attól még, mert ebben az időben születünk, és itt egyikünk se tehet róla, hogy miért ebben az időben élünk most, miért mi jutottunk pont az utolsó idők részére, de egy dologról viszont tehetünk. Amikor azt mondja, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, akkor figyeljük meg, hogy milyen ajtó ez. Ez egy olyan ajtó, amin csak belülről van kilincs. Ez a kilincs a mi kezünkben van. Milyen a döntés? Kinyitjuk erre a zörgetésre, vagy pedig nem nyitjuk ki, és nem engedjük be Jézus Krisztust. Nagyon sokan azt mondják, ezen gondolkozzunk el, én nem akarok olyan dolgot mondani, amire én sem vagyok meggyőződve, hogy amikor azt mondja, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, akkor itt már Krisztus kívül került a kereszténységen. Nagyon kérek mindenkit, vizsgálja meg. Tehát ha egy olyan állapot következik már be, amikor sem hideg nem vagy, sem hét, langyos, egy utálatos, és bocsánat ezért a kifejezésért, de amikor azt mondja Jézus, hogy kivetlek az én számból, egyes fordítások szerint ki okádlak az én számból, akkor nyilván egy olyan jelzőt használ, ami semmire nem jó, sőt utálatos. És a kereszténység idejének a lejárásához közeledünk, a végéhez közeledünk, ez a laodiceai állapot. Miért jár le a kereszténység korszaka? Azért, mert ilyen állapotban már a kereszténység nem képes Jézusról olyan élő bizonyságot tenni, hogy az emberek megtérjenek. Nem képes tovább. Nincs benne már az a mag, nincs benne már az az élet, hogy önmagából, mint ahogy Jézusnak is élete van önmagával, hogy önmagából kiáradjon az a bizonyság, hogy az emberek azt mondják, hogy bejönnek a gyülekezetbe, és azt mondják, hogy bizonyal az Isten, aki köztetek, én is ide akarok tartozni. És itt nem a nagy beszédekre, a tudományról beszélek és gondolok, hanem sokkal inkább arról a testvéri szeretetről, ami a filadelfiai, tehát az egy korszakkal előtti gyülekezetről szól. A filadelfia szó azt jelenti, hogy testvéri szeretet, és Laodiceában a legnagyobb probléma, a szeretet meghidegedése, az, hogy amikor összekeveredik a hideg és a meleg, amikor összekeveredik a világ és a hit, amikor összekeveredik a buzgóság és a világ szeretése, összekeveredik a fehér és a fekete, ezzel együtt megszűnik az ítélet, egyre inkább nem tudunk már különbséget tenni jó és rossz között, ez egyértelműen oda fog vezetni, hogy a testvéri szeretet meghidegedik. És én azt hiszem, hogy mindnyájan jól tudjuk, különösen az idősebbek, vagy mi is, akik néhány évtizedet éltünk, szemünk előtt történik, játszódik ez le, és fájlaljuk, hogy a testvéri szeretet egyre inkább meghidegedik. Lehet erről pozitívan beszélni, de ez nem változtat a tényen. Ugyanis, hogyha a testvéri szeretet ugyanúgy megvolna köztünk, mint ahogy megvolt Philadelphiában még, évtizedekkel, évszázadokkal korábban, akkor az emberek megtérnének. Megtérnének, mert ha belegondolunk abba, hogy a philadelphiai korszak szintén egy nagy üldözés volt, amikor a testvéri szeretet lángolt, és mindenki, aki a gyülekezetbe ment, és Krisztusnak át akart adni az életét, tisztában volt azzal, hogy üldözés, börtön, halál várhat rá, és ennek ellenére mégis tömegesen tértek meg az emberek. Ma milyen következménye van annak, ha egy világi ember elkezd járni ide a gyülekezetbe? Milyen következménye van, hogyha megtér Krisztusról? Egész biztosan, hogy a világ részéről semmi. Nem kell félni a börtöntől. Gyakorlatilag mondhatnánk azt is, hogy a mi mércénkkel, az utolsó idők mércéjével semmiféle háborúság, semmiféle keresztviselés. Természetesen tudjuk, hogy aki igazán átadta Krisztusnak az életét, van. De ott, ezekben az elmúlt időkben olyan nagy volt a tét, annyira egyértelmű volt, hogy aki Krisztust választja, aki őt akarja követni, annak egyértelműen üdvözés lesz a része. És ennek ellenére sokan, nagyon sokan tértek meg. Nem a prédikációkra elsősorban, és ez nagyon fontos, sokkal többen tértek meg a mágián levő és szenvedő testvéreknek a szenvedése Isten és Krisztus dicsőítő szavaira, mint a prédikációkra. És ugyanígy minden korszakban a legbeszédesebb, a leghitelesebb bizonyság a testvéri szeretet volt, mely Jézus Krisztus szeretetét árasztotta ki a világ fele, árasztotta a testvérek egymás fele a gyülekezeten belül is. És sajnos az utolsó idő gyülekezetében ez az egyik legnagyobb probléma, a szeretet meghidegedése. És ezt Jézus megmondta, miért hidegszik meg a szeretet? Azért, mert a hamisság megnövekszik. Kint a világban? Egyértelmű, hogy nem. Hiszen ha belegondolunk, voltak ugye ebben az országban is, de hát sokfele a kommunista rendszerben elég nagy volt a gonoszság. Ugye ott, ahol Isten törvényét félreteszi, és egy istentelen diktatúra lép föl, ott egyértelmű, hogy a gonoszság, a bűn megnövekszik. De ez a testvéri szeretettel nemhogy negatív hatással lett volna, hanem éppen az ellenkezője, még jobban lángoltak. Ahogy említettem azt, hogy sem hideg nem, vagy sem hév, langyos állapot, ez az összekeveredés. Is. Istennek is, a világnak is. Az ő akarata szerint is, de a saját akaratom szerint is. Mint említettem, olyan időben élünk, és ezt szeretném nyomatékosan fölhívni a figyelmet, mi erről nem tehetünk. Hiszen olyan nagy a sátán kínálata, annyira kábító, annyira nehezen megfogható és érthető, mindaz a körülmény, amiben vagyunk, hogy nagyon könnyen fog meg bennünket a sátán és vezet félre. Különösen a fiataloknak szeretném a figyelmét fölhívni, mindnyájan tudjátok, mindnyájan tudjuk, hogy elsősorban ő célpontok ebben, akik fogékonyabbak. De nagyon jól tudjuk, hogy Jézus most is még az ajtó előtt áll és zörget, és én mondja Jézus, hadd mondjam Jézus szavaival, az ő üzenetével sokkal nagyobb örömet adok nektek, mint amit ez a világ tud nyújtani. Választok Jézus Krisztust. Engedjük be az őt a mi szívünkben, és akkor már most olyan boldogságunk lesz, amit a világ úgyse fog adni. Sokkal nagyobb buzgóságban fogunk élni. Azt mondja itt a Laodicea beli gyülekezetnek, azért légy buzgóságos és félj meg. Buzgóság. Ez az egyik legnagyobb probléma. A világ és a hit összekeveredésével egyértelmű, hogy eljön ez a langyos állapot, ez az érdektelenség, ez a lagymatagság. ami nagyon jellemez bennünket. Én azt hiszem, hogy ha nagyon őszinték akarunk lenni, mindjárt valahol a szívünk végén el kell, hogy ismerjük, hogy mennyire nehéz és álmosító időket élünk. Mennyire igaz az, hogy ezekben az időkben olyan nehéz éven maradni. Annyira szeretnénk még húzgóbbak lenni, még hogy égjen bennünk a tűz, de mindig érezzük azt, hogy agyonjon bennünket, hogy még mindig az a láng, amit úgy szeretnénk, hogy égne bennünk, nem tud már úgy égni. Légy búzgóságos és térj meg. Kiárts Jézus Krisztushoz, amikor kopogtat, engedd be őt a te szívedben. És Jézus be fog jönni. És van itt egy csodálatos ígéret, hogy aki őt befogadja, aki beengedi az ő szívében, még ebben az utolsó és tényleg nagyon nehéz időben, és ezt kérlek benneteket, mindenkit vegyük nagyon komolyan, hogy tényleg nagyon nehéz időket élünk, nem a testi vonatkozásban, mert a mindennapi kenyér bősége van. Amikor azt mondja Ámos próféta, hogy eljön az idő, mikor bocsátok éhséget erre a földre, de nem kenyér után való éhséget, és nem víz után való szomjúságot, hanem Istennek igéje után való szomjúságot, és futkosnak a föld egyik végétől a másikig, egyik tengertől a másikig, és nem találják. Olyan időket élünk, amikor az emberek ki vannak éhezve az igazságra, és ez az egyik legveszélyesebb állapot, hogy a gyülekezet, akinek azért kell lépni, hogy bizonyságot tegyen Jézus Krisztusról, hogy csillapítsa az embereknek ezt az éhségét, ha már nem tudja ezt megtenni, akkor sajnos belekeveredett ebben a végzetes állapotban, ebben a laodiciai állapotban, hogy nem tud tovább érték lenni a világ számára, nem tudja tovább közvetíteni Jézus Krisztus evangéliumát. Ismét és nyomatékosan szeretném Jézus Krisztus szeretetét aláhúzni, kiemelni. Térj meg! Akit szeretek, megdorgálok. Nagyon sokat imádkoztam, könyörögtem azért, hogy az Úr adjon ígért, és hiszem azt, hogy a Szentlélek adta azt az ígért. Nem simogató beszédre van szükségünk, hanem intésre. De ez az intés után itt van a biztatás. Térj meg, légy buzgóságos. Van lehetőség. Van lehetőség, hogy ne sodródjunk ezzel az utolsó és nagyon nehéz állapottal együtt, hanem visszaforduljunk Jézus Krisztushoz, és megkérhessünk. Szeretnék még néhány dolgot itt kiemelni, amikor tanácsokat ad nekünk. A 18. versben azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Amikor Jézus szól a gazdag, bocsánat, a bíróról és a szegény özvegyasszonyról, akkor annak a példának a végén azt mondja, hogy vajon az embernek fia, ha eljön, talál-e hitet a földön. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy a mi hitünk olyan, mint a megpróbált arany. Az utolsó időben a hit megfogyatkozik. Nagyon sokat lehetne erről is beszélni, hát én hiszem, hogy az Úr majd ad gondolatokat, de azért egy dologra szeretnék odafigyelni, egy dologra szeretnék rámutatni az Úr segítsége által, az ő lelkével, mégpedig az, hogy olyan időben élünk, amikor úgy ki vagyunk biztosítva. És hadd hozzak föl egy példát, legyünk egy kicsit gyakorlatiasak, amikor 30 évvel ezelőtt utaztunk, mondjuk mentünk egyedül az autóval, és történt valami, akkor mi volt az első gondolatunk? Mondjuk elromlott az autó, vagy bármi olyan történt, hogy nem tudtunk tovább menni. Hát az első gondolat az volt, hogy imádkozunk. Kérjük az Úrnak a segítségét, küldjön valakit, hitünk volt. Ma, és ezzel nem akarom azt mondani, hogy a technika mindenestül rossz, de figyeljünk oda, hogy mennyire erősen befolyásolja a hitünket. Ma az első gondolatunk lehet az, hogy belenyúlunk a zsebünkbe, előveszünk a telefont és kérjük segítséget. És én azt hiszem, hogy ez az egyetlen egy példa legyen számunkra csupán egy gondolatébresztő, hogy mennyi mindennel kötözzük le magunkat, mennyi mindennel a technikában, vagy mindennel kibiztosítjuk magunkat, amire azt mondhatjuk, hogy hát ez biztonságot ad nekünk. Mennél inkább ezekkel látjuk el magunkat, annál kevesebb lesz a hitünk. Természetesen ennél sokkal több van. Maga a hit az nem egy passzív hit, ami nem azt jelenti, hogy én elhiszem Isten létezését, hanem az, hogy az ő ígéreteire rámerek lépni, megmerem fogni, és merem az életemet ő rá helyezni. A következő, az pedig fehér ruhákat védj, hogy öltözeted legyen, és ne láthassék ki a te mezítelenségednek rúdsága. Ugye a fehér ruha az a szentek igazsága. Jelenti a tisztaságot. Az utolsó időben, már szóltam róla, a bűn megsokasodik. A fehér ruha egyre szennyesebb lesz. A gyülekezetekben, és ezt ki kell mondani, tetszik vagy nem tetszik, ki kell mondani, egyre jobban elterjednek a bűnök. Egyre inkább megterhelődik a lelkiismeret, egyre inkább teherbíróvá válik a lelkiismeret, és egyre több mindent engedhetünk meg magunknak az utolsó időben. Nem azért, mert az ige ezt megengedi, a hamisságok. Olyan dolgok, amikért régen a hívőknek szólt a lelkiismeretük. És az idő után, mivel meg vagyunk gazdagodva, nem is érzékeljük, hogy ezek a bűnök mennyire ránk terhelődnek. A gazdasági életben a hamisságok. Olyan sok szálon köt bennünket a világ, olyan sok pont az, ahol a sátánnak felülete van, hogy megkísértsen bennünket. És sokszor észre se veszünk. Elkezdünk hasonlítani a világhoz. Elkezdünk úgy gondolkodni, elkezdünk úgy megoldani problémákat, mint a világ. Ez párhuzamban van a hitünk csökkenésével. És így, ahogy lekerül a gyülekezetbe a bűn, egyre több bűn, így beszennyeződik a fehér ruha. Jézus Krisztus fölhívja a figyelmünket. Újítsuk meg, vegyük tőle ismét ezt a fehér ruhát, vizsgáljuk meg a mi szívünket. Mi nem fogjuk tudni megváltoztatni az életünket, de Krisztus elé hozhatjuk, hogy ha önvizsgálatot tartottunk, és beengedtünk az igét a mi szívünkbe, és valóban engedjük, hogy rávilágítson a Szentlélek a mi ruhánkra, meg fogja mutatni, hogy szennyes vagy tiszta az a ruha. A Szentlélek nagyon erős fénnyel világít. Minél inkább beengedjük az Úrnak szent lelkét a mi szívünkben, annál inkább rá fog világítani arra, a legkisebb szennyekre is, és ismét érzékenyé válik a mi szívünk. Nagyon fontos, azért, mert a mennyasszonyi ruha fehér ruha. És amikor az utolsó idők gyülekezetéről beszél, és aki kéri ezt a fehér ruhát, aki elfogadja Jézustól ezt a fehér ruhát, az Krisztus mennyasszonyához tartozik. Ahhoz a mennyasszonyhoz, akiért el fog jönni hamarosan Jézus Krisztus, és Pál apostol írja a házasság példájával, hogy mint egy mennyasszony készít, hogy ne legyen azon semmiféle szeplő vagy rác, legyen tökéletes és tiszta a felhetetlen. Feltétele, ha mi el akarunk Krisztussal együtt menni innen, amikor eljön értünk, az ő mennyasszonyához akarunk tartozni, akkor elengedhetetlen feltétele a fehér ruha. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy itt-ott foltok legyenek rajta. Van lehetőség a megtisztulásra. Mert aki szereti őt, az megtisztítja önmagát. Az igének megtisztító erejével, Jézus Krisztusnak vérével, a benne való hit által ismét megtisztulhatunk, ismét nyerhetünk fehér ruhát. Én azért kérek mindenkit, magamat is, hogy vizsgáljuk meg az életünket. Adjon nekünk a Szentlélek világosságot, hogy rámutasson, hogy milyen sok ponton tudunk eltérni, hogy ne az igazságot, ne a tökéletes és megalkulásmentes igazságot cselekedjünk, hanem itt-ott elfogadjuk a világ ajánlatát, itt-ott belemenjünk olyan dolgokba, amiben korábban nem mentünk volna bele. Ezek elsősorban anyagi érdekekből, de bármilyen érdekből megtehetjük ezt. Istennek szentelten rávilágíthat és megmutathatja a mi ruhánkat, vajon tiszta-e. Szemgyógyító írral kell meg a te szemeidet, hogy láss. Érdekes, hogy ez a legutolsó a felsorolásban, és mégis enélkül egyiket se fogjuk észrevenni, mert ha nem látunk, akkor nem tudjuk. Ha nem látjuk, hogy a mi ruhánk már nem fehér, akkor nem fogunk fehér ruhát kérni. Ha nem látjuk, hogy nyomorultak vagyunk, vakok és mezítelenek, akkor nem fogjuk kérni az Urat, hogy könyörüljön rajtunk. A szemgyógyító ír Istennek élő igéjen. És természetesen, amikor az igéről beszélünk, ő maga Jézus Krisztus az ige. És az élet nem pusztán a Biblia olvasásából adódik, mint ahogy azt mondja Jézus annak idején a zsidóknak, hogy tudakozzátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy ebben van a ti örök életetek, pedig ezek én rólam tesznek bizonyságot. A leírt Biblia, a leírt ige az nem más, mint Jézus Krisztusról való bizonyságtétel. Mégis miért annyira fontos, hogy a kezünk között van a Biblia? És most gondoljunk végig, hogy az elmúlt időben, és most megint visszamegyünk a történelembe, középkor, nem is kell olyan régre visszamenni. Még néhány évtizede vagy évszázada nem volt ilyen természetes, hogy mindenkinek van Bibliája. Volt olyan időszak, hogy egy Bibliának a megvásárlása több hónap, esetleg egy éves kereset volt egy embernek. Akkor megint csak egyáltalán nem volt természetes, hogy az emberek írni, olvasni tudtak. Nagyon sokan élték le úgy az életüket, hogy egyáltalán nem tudtak olvasni. Ha lett volna Bibliájuk, akkor se tudták volna elolvasni. És mégis ezekben az időkben Istennek lelke tudta őket vezetni. Azért, mert az ige, az nem a Biblia, nem ez a könyv, és ami le van írva, hanem maga Jézus Krisztus, mint ahogy említettem. De mégis nagyon nagy jelentősége van, hogy a kezünk között van a Biblia, elérhető bármelyikünk számára. Nincs olyan ember, különösen közöttünk, akinek nincs Bibliája azért, mert nem tudja vezetni. A hanyatlást nem az okozza, hogy nincs Biblia, hanem az, hogy porosodik. Azért adta Isten az utolsó időkre ezt a Bibliát, az ő kijelentését, hogy mindnyájan tudjuk olvasni, hogy olvassuk is. Olvassuk. Kutassuk. Keressük. Természetesen isteni félelemmel. És sokszor szoktam mondani, és most is nyomatékosan szeretném mondani, hogy a Biblia olvasása önmagában, Jézus Krisztusban való élet nélkül sajnos semmit nem jelent. Ugyanúgy üres tudomány, mint a matematika vagy bármi más. Élettelen. Tehát számunkra ez a betű, ami ide le van írva. Ha nem Jézus Krisztusban élünk, ugyanolyan holttudomány, mint bármi más. Jézus Krisztusban, az ő benne való élésben, az Isten fiában való hit által elevenedik meg számunkra az itt leírt betű, és élet lesz számunkra. Ezért szeretnék mindenkit biztatni, olvassuk az igét. Kenjük meg a szemünket szemgyógyító írral, és úgy olvassuk az igét, hogy közben imádkozzunk, kérjük az Urat, hogy nyissa meg a mi szemünket, hogy ez a szemgyógyító ír valóban gyógyítsa meg. Akarsz látni? Akarsz meggyógyulni? Hányszor tette fel Jézus ezt a kérdést? Min múlik? Nem azon múlik, hogy beteg vagy-e, vagy vak vagy, hanem azon múlik, hogy akarsz-e meggyógyulni. És ez a szabad akarat van a mi kezünkben. És ma este, amikor hangzik az ige, amikor a mi szívünkhöz szól az ige, akkor ezt a kérdést teszi fel az Úr Jézus. Akarsz meggyógyulni? Akarsz ismét gazdag lenni? Akarod ismét, hogy legyen fehér ruhád? Akarsz látni? Akarsz, vagy nem akarsz? Ki akarod nyitni az ajtót nekem? Vagy jó neked így? Jó neked így, hogy becsapod magad, és azt gondolod, hogy nálad minden rendben van. Mert ha akarod, és ezt az akaratot soha, de soha senki nem fogja elvenni tőled, mert ez a tied, sok mindennel rendelkezünk ideig, óráig. De tudjuk nagyon jó, hogy az anyagi körülményeink, az egészségünk, bármi megváltozik. De a mi akaratunk az utolsó pillanatig a mi kezünkben van. Ez a kilincs az utolsó pillanatig a mi kezünkben van. Ez a mi döntésünk kérdése. Ez nem képes vagyok rá, vagy nem vagyok rá képes. Az összes többit majd az Úr elvégzi, ha bejön. De ezt a lépést nekünk kell megtenni. Ezért kérdezi ma az Úr Jézus tőlünk. Személyesen tőled és tőlem. Mindnyájunktól. Akarsz ismét hozzám térni? Akarsz buzgóságos lenni? Akarod, hogy ismét legyen fehér ruhád? Akarod, hogy lássál? Akarod, hogy amikor eljövök, akkor fölismerjenek téged arról a szép mennyasszonyi ruháról? Akarsz velem jönni majd abba a nagy vacsorába, amiről itt szól, hogy aki beenged, majd azzal vacsorálok? Akarsz velem jönni ott a vacsorán, vagy nem akarsz? Ha akarsz, nyisd meg a te szívedet, engedjél be engem, és én fogom átformálni az életedet, és meglátod, hogy lehetséges ebben az utolsó és nagyon nehéz időben, ebben a sok homállyal teljes időben még Jézus tiszta szívvel szolgálni, neki átadni az életet, és örömmel várni, és kiáltani, jövel Uram Jézus. Amen.